Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. Az ige hirdetésnek az igéjét az apostolok cselekedeteinek a legelejéről fogom olvasni, az első fejezet első 11 versét. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől, egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított helyre újra a királyságot Izraelben? Így válaszolt. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában. És ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. A tanítványok még nem tudják, hogy ez a búcsú órája. Mit fognak vajon mondani utoljára ebben az órában? Ő már tudja, hogy ez az utolsó óra. Tudja, hogy itt a búcsúnak a pillanata. És mik lesznek az ő szavai? Amiben mi tanítványok biztosak vagyunk, az az, hogy Jézus a messiás. Hiszen számtalan módon bizonyította ezt. Bizonyította az életével, különböző tetteivel és szavaival, ahogy betegeket gyógyított meg, ahogy halottakat támasztott fel, ahogy emberek életét helyreállította. Bizonyította a mi életünkben is, ahogy hasonló dolgokat tett, ahogy a mi életünket is helyreállította, és ahogy uralkodik közöttünk. Célt és értelmet adott az életünknek, új értékrendet. És azért is biztosak vagyunk abban, hogy Jézus a messiás, mert Izrael nemzetét az ősi várdalmak beteljesedése által új irányba indított el. A bénák járnak, a vakok látnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. A messiás legyőzte a halált. Ítéletet hirdetett a korrupt jobb oldal és a széthúzó bal oldal felett. És végre mi uralkodhatunk a messiás királyságában az ő jobbján. És a messiás uralmával a történelem és a világ is fordulópontjához érkezett. Véget értek a kizsákmányolások, az elnyomás, a zsarnokság. Az emberiség új korszakba lépett. Ami a népeket és ezt az egész világot megnyomorította, annak egyszer mindenkorra búcsút inthetünk. Ami az országok és népcsoportok életét tönkretette, az már a múlté. a Mesiás uralkodik. 40 napig itt volt köztünk, bizonyította isteni voltát, már magával a feltámadással is, tanított Isten uralmáról, és mi most azt várjuk, hogy folytassa mindezt. Folytassa, amit elkezdett. Bizonyítsa mindenkinek, másoknak is, ne csak nekünk, ne csak a mi szemünk láttára, hanem másoknak is bizonyítsa az, hogy mit jelent az ő hatalma, milyen az, amikor ő uralkodik, akár a politikában, akár a gazdaságban, akár a társadalomban. Ne a nagy hatalmak, ne az iszlám állam, ne terroristák, ne korrupt politikusok uralkodjanak, hanem ő. De nem ezt látjuk. És nem mi uralkodunk, nem a mi elképzeléseink szerint történnek a dolgok ebben a világban. Ezért nem vagyunk olyan biztosak benne, hogy ő milyen messiás is. Miért tétlen ő? Hiszen feltámadása után semmi elvárhatót nem tett. A világura továbbra is Róma, vagy az Amerikai Egyesült Államok, vagy Oroszország. A korrupt világi és vallási vezetők, akik még mindig a helyükön vannak. Még mindig erőszak és terror, mohóság és önzés uralkodik ebben a világban. Milyen helyreállítás az, milyen uralom, milyen megváltás, amikor a parlamentben még mindig Heródes és Kajafás ül. Olyanok ülnek, akik a vallást a saját politikai céljaikra használják, akik nem tudnak különbséget tenni luteránus és metodista közt, és akik sem Istent, sem embert nem ismernek. Milyen megváltás az, a messiásnak milyen uralma, amikor az egyházat kajafások irányítják. A korrupt hatalom birtokosai még mindig a helyükön vannak. Semmi nem változott. Ezért Jézust mi a magánszférába utaljuk. Ő a szívünknek az ura. És ott is csak korlátozottan. Mert valljuk be, hogy a házasságunk sem működik. A gyerekeink nem hallgatnak ránk, és a munkatársaink célpontjai vagyunk, gúnytűznek belőlünk. Hogy uralkodhat Jézus, hogy érvényesül az akarata ebben a világban? Mit akar egyáltalán a messiás? Uram, mikor állított helyre Izrael uralmát, a dávidi királyságot, amire régóta várunk, hogy beteljesedjenek álmaink, és hogy végre valóban te uralkodj? Mikor és hogyan szolgáltatsz igazságot népednek és híveidnek? Hogyan akarod megvalósítani uralmadat ebben a világban? És milyen szerepet kapunk ebben mi magunk, az egyház, Isten népe? Jézus, ha valami, akkor furcsa messiás. Mert világos, hogy természetfeletti képességekkel rendelkezik, de az elvárások jó részének nem felel meg. Kedves barátaim, ha még mindig nem értjük, akkor valószínűleg megtérésre van szükségünk. Mert a politikai, nemzeti, vallási vágyaink, elképzeléseink, vagy álmaink nagyon sokszor szöges ellentétben vannak Istennek a terveivel és magával Isten uralmával. A mi vágyaink és céljaink, az eszközeink nem egyeznek Isten uralmával és Isten eszközeivel. De szerencsére mi nem a világból kivonuló szekta vagyunk, akiket csak a saját üdvösségük érdekel, hanem mi szeretnénk Istennek engedelmeskedni. És mi beismerjük a bajt, a bűnünket, azt, hogy az Istent és a messiást a saját szolgálatunkba állítjuk nagyon sokszor. És ezzel szem elől tévesztjük pontosan azt, amiről Jézus itt beszél. Isten uralmáról. Pedig ebben önmagában semmi furcsa nincsen. Jézus ezzel kezdte meg működését, és erről rengeteget beszélt. Mind szenvedése előtt, mind pedig feltámadása után. Nem Izrael, hanem Isten uralmáról. Az Ószövetségben azt láthatjuk, hogy Isten teremtette meg a világot, azt jónak teremtette, és noha a világ az nem olyan, mint amilyennek Isten megteremtette, Isten továbbra is szereti ezt a világot. Szemben a korabeli istenekkel, akik nem nagyon törődtek, finoman fogalmazva, ezzel a világgal. De ő továbbra is bízik ebben a világban, ő fontosnak tartja ezt a világot, és megváltó, féltő szeretetével körülveszi ezt a világot. Gondoskodik róla. És ugyanezzel bízta meg az első emberpárt is, hogy gondoskodjon erről a világról, csáfárkodjon a világ fölött. És ez a megbízatás semmit nem változott. Jézus a teremtést akarja közre működésünkkel helyreállítani. Nem lelki békénket, hanem a világ békéjét szolgálja. Nem először és nem utoljára 1844. október 22-én egy New York melletti hegyen egy jó nagy csoport keresztény összegyűlt, Jézus visszajövetelére várva. És miután ez kiszámíthatóan egyébként nem történt meg, nem következett be, óriási csalódás és megosztottság ütötte fel a fejét a későbbi adventista táborban. És ahogy mondtam, ez nem először és nem utoljára történt. De érdekes módon az időpontok számítgatása, amitől itt Jézus óv, ez, és a menetrend készítése, ez mindig sokkal inkább érdekelte Jézus követőit, mint a dolgunknak a végzése. De mi is a dolgunk? Miután Jézus elbúcsúzik a tanítványaitól, helyesebben elmondja ezt a beszédet, felemelkedik, és itt hagy bennünket. És mi csak bámulunk utána. Nem is felel a kérdésünkre? Pedig világosan megmondta, nem most állítja helyre azt, amit mi helyreállítandónak tekintünk. Vagy nem úgy, ahogy elvárjátok. Jézus magunkra hagy, de nem egyedül. A ti feladatotok nem az időket tudakolni és számítgatni, hanem helyreállítani a helyreállíthatatlant. Vállalni a reménytelen harcot a korrupt hatóságok, a közönyös hivatalnokok, az önző vállalkozók és a képmutató keresztények ellen is. Mindazon uralom és hatalom ellen, amelyek Jézusnak a hatalmát kétségbe vonják és csorbítják. És nem egyedül, hanem a Szentlélek erejével. Jézus válaszol tehát kérdésünkre. Ő most állítja helyre ezt a nemzetet és ezt a világot. Nem majd valamikor. Most akarja elkezdeni. De nem úgy természetesen, ahogy várjuk. Hanem a tanítványok és a tanúskodás révén. Azáltal, hogy mi, a tanítványok, tanúskodunk Jézus uralmáról és hatalmáról, itt és a föld végső határáig. És ha ezt nem értjük, akkor nem csak Jézus munkáját nem értjük, hanem a saját feladatunkat sem. Az apostolok cselekedetei így kezdődik, ahogy hallhattuk is, a legújabb fordítás szerint. Az első könyvemet, írja Lukács, arról írtam, amit Jézus tett és tanított kezdetben. De ez rossz fordítás. Ha valakinek van károli fordítása, az pontosan fordítja, ugyanis itt arról van szó, hogy az első könyvemet arról írtam, mondja Lukács, amit Jézus elkezdett cselekedni. Lukács evangéliuma valóban erről szól. Jézus elkezdett valamit, de nem fejezte be. És Lukács ezért tartja fontosnak megírni ezt a második könyvet, mert ez Jézus cselekedeteit folytatja, a Szentlélek és az apostolok révén. És természetesen ezt a munkát nem lehet befejezni. Ez folytatódik az egyházzal velünk. Jézus megváltotta a világot, de ezt a munkát folytatni kell. Nem azért, hogy befejezzük, hogy kipótoljuk, vagy hogy tökéletesítsük, hanem azért, mert mi tanúi vagyunk Jézusnak. Mert ebben a világban végig jelen van a sötétség, a gonosz, a bűn ereje, amelyek miatt Jézusnak a munkája a Szentlélek és tanúi által a világ végéig, Jézus visszajöveteléig szükséges lesz. És mivel ez lehetetlen feladat, ez a lehetetlen feladathoz Jézus a Szentlélek erejét bocsátja rendelkezésre. Folytathatjuk, amit Jézus elkezdett. Egy hasonlattal élve a megváltás olyan, mint egy zenemű, méghozzá egy csodálatos zenemű. Nem tudom, hogy mit szerettek. Egy csodálatos oratórium, egy motetta, egy szimfónia. Ehhez két dolog szükséges. Egy jó zeneszerző és egy jó zenekar. Isten megszerezte ezt a zenét, a megváltás zenéjét. A kezünkbe nyomta a kottát. Nekünk el kell játszanunk. És Jézus megmutatta, hogy hogyan kell eljátszanunk. Jó zenészek vagyunk-e? Mi tehát folytatjuk, amit Jézus elkezdett. Nem fejezzük be. Hogyan? Jézus azt mondja, hogy azáltal, hogy a tanúim lesztek. És ez nem új fogalom a Bibliában. Jézus Ézsaiás könyvéből idéz, a 43. részből, többek között. 43. rész, 10., 11. és 12. versére utal Jézus. Inkább fölteszem a szemüvegem, így biztosak. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem sem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valamelyik idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr. Ezt valamikor a babiloni fogságban hirdette meg egy névtelen próféta, és a babiloni fogságban ugyanez volt Izraelnek a szerepe. Tanúskodjon a teremtő, a világot szerető Istenről. És Izrael nem töltötte be a küldetését. És ezért maga Isten úgy határozott, hogy jó, eljövök közétek, és megmutatom, hogy milyen az, amikor én az igazi Izraelként teljesítem ezt a küldetést, amikor tanúskodok arról, hogy milyen az, amikor Isten megvált, Istennek a szabadításáról. És Jézus beteljesítette ezt a proféciát. De ezt nekünk folytatnunk kell. A tanúi vagyunk az evangéliumnak, Isten munkájának, uralmának. És így most már végezhetjük azt, amit Isten ránk bízott. Először Jeruzsálemben és Júdeában. A világ helyreállítása és megváltása Isten népével kezdődik. Jeruzsálemmel, Jeruzsálemben. De, és ez a furcsa, nem a nemzet igazolásával. Nem azzal, hogy valóban nektek volt igazatok, és a gonosz rómaiaknak nem volt igazuk. Hanem azzal, hogy Jézus egész működésével, halálával és feltámadásával megítélte a nemzet rossz pásztorait, rossz vezetőit. És különösen nem úgy, hogy Jézus új hatalomváltást jelentett be. Mostantól kezdve mi fogunk uralkodni. Emlékezzetek vissza, a tanítványok ezt akarták. Még néhány nappal a passió előtt is ezzel fordulnak Jézushoz, hogy kikapja a beli és külügyminiszteri posztot tőled. És Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Én nem akarom a hatalmi kártyákat újraosztani. Tehát nem hatalomváltással. A régi gonosz világnak a képviselői továbbra is hatalmon vannak. A Pilátusok és Kajafások, akik megváltónkat elítélték. Továbbá nem úgy, hogy Samária földjét és Samária lakóit továbbra is ellenségnek és a leggonoszabb népnek tekintjük, hanem azok, akik távol voltak Istentől, mind a samaritánusok, mind a rómaiak, mind a pogányok, ezúttal végre Istennek a régi terve szerint, tehát ez ismét nem új, Istennek a régi terve szerint helyet kapnak a messiás uralmában, Isten országában. Megint csak egy ézsaiási igét olvasok fel, amire utal Jézus, Ézsaiás 49-ből. Isten ezt mondja, kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. A föld határáig akarja Isten a szabadítását és áldásait kiterjeszteni. Nem csak Izraelre. És ez az óriási különbség Jézus kortársai és Jézus követői között. És ez remélem, hogy nem különbség Jézus akkori követői és közöttünk. A tanúság tartalma pontosan ez, hogy prófétai szerepéért és engedelmességéért a messiásnak szenvednie kellett. De feltámadásával ő Isten jobbjára ült, és uralkodik. Uralkodik ebben a világban. Annak ellenére is, hogy továbbra is a régi hatalom birtokosai vannak trónon. De ez a tanúskodásunknak a lényege, kedves barátaim. És a fő kérdés az az, hogy készek vagyunk-e vállalni az, hogy lemondunk az álmainkról. Politikai, egyéni, közösségi álmainkról. Azért, hogy a megváltásról tanúskodhassunk. És vállaljuk-e a kereszt útját, az önmegtagadást, és ezt a lehetetlen küldetést, amire Jézus hív bennünket. Jézus egyedül csinálta ezt végig. Nekünk nem egyedül kell, hanem a Szentlélek segítségével és a gyülekezet közösségében. A tanítványok végre kezdik érteni, és elkezdik engedelmesen követni mesterük utasítását, parancsát pünkösd után. Tanúk lesznek. És ettől kezdve az egyház a tanúskodásnak a szolgálatát végzi. Isten uralmát hirdetve tettel és szóval. És sokat mondó, hogy ahogy olvassuk a Cselekedetek könyvét, a végéhez érve Pál apostolt találjuk, aki Rómában, házi fogságban, tehát meglehetősen mostoha körülmények között, Isten uralmáról beszél. Az elején a tanítványok, az apostolok Izrael uralmának helyreállítását kérték. A könyv végére, ahogy a tanúság a keresztényeknek, Krisztus követőinek a tanúsága szárba szökken, és ahogy az egyház megérti a küldetését, Izrael uralmának helyreállítása már nem téma. Egyedül Isten uralma a téma. És ez a mi témánk is. Mi már tudjuk, hogy Jézus hogyan váltotta meg a világot, és hogy megváltása mit jelent. Vajon a körülöttünk élők megtudják-e? Mert Isten megváltása kicsiben kezdődik, és pontosan ez is ennek a lehetetlen feladatnak és küldetésnek a része. Isten soha nem nagy dolgokat, helyesebben nagy dolgokat akar, de nem nagy módon, hanem mustármagnyi kezdettel, nevetséges kezdetekkel. Amikről, hogyha valaki azt mondja, hogy ebből egyszer hatalmas fa lesz, mindenki csak nevet rajta. És a megváltás, kedves testvérek, nem lelki béke, hanem Jézus uralma a világ felett. Az egész világ felett, aminek szintén el kell ismernie mindennek és mindenkinek, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Ha hűek vagyunk Jézus végrendeletéhez, akkor tanúskodunk róla a szenvedett és feltámadt Messiásról. Ez a világ megváltása. És erre hívott el bennünket Jézus, mi erre vállalkoztunk, amikor Jézust elkezdtük követni. És még egyszer Jézus utolsó szavai, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Most már látjuk, hogy mi a küldetésünk, vajon mit mondunk, és mit teszünk ezek után. Imádkozzunk! Teremtő és megváltó Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hűségedért, kitartásodért és türelmedért, hogy ezt a világot évszázadok óta hűségesen hordozod, gondot viselsz róla, és hogy kitartóan mellettünk is végig ott álltál. Amikor itt jártál a földön, akkor nem a közönyünkre, nem a hűtlenségünkre, nem a megtagadásunkra, hárulásunkra néztél, hanem arra, hogy mire van szükségünk, mire van szüksége ennek a világnak. Áldunk azért is, hogy te szereted a világot, és hűségesen hordozod azt. És áldunk azért is, hogy te megbízol bennünk, és megbízol bennünket feladattal. Azzal bízol meg, hogy folytassuk ezt a munkát, amit te elkezdtél, amiről megmutattad, hogy van értelme, és amiről megmutattad, hogy ez változtathatja meg ezt a világot. Arra kérünk téged, hogy ne a saját erőnkben, a saját hatalmunkban és a saját eszközeinkben bízzunk. Azok mindig kudarcot vallanak. Hanem bízzunk benned, aki nem erőszakkal, de elérett célodat. Bízunk benned, aki szereted ezt a világot, aki nem fordítottál hátat nekünk, és aki az életedet adtad érte. Szentlélek, hívunk most téged, hívunk, hogy segíts bennünket, és árasz ki ránk ajándékaidat, amikre szükségünk van, hogy ne a saját ajándékainkkal és a saját hatalmunkkal próbáljunk megállni ebben a harcban, hanem a te ajándékaiddal. Hadd éljünk erőddel, hatalmaddal. És hadd lássuk meg azt, hogy mire van szükségünk szolgálatunk során. Egyénileg is, és mire van szükség ennek a gyülekezetnek. És kérünk, hogy árasz ki ajándékaidat, árasz ki erődet. És arra kérünk végül, hogy adj összetartást híveidnek. Hogy ne egymás ellen, hanem a te nevedért hadakozzunk a sötétség erői ellen. Adj ebben kitartást, adj ebben bátorságot, és lelkesíts bennünket, Szentlélek Isten. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.